A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kérjük a Szent Lelket, hogy élessze fel a szeretet tüzét a szívünkben, és ösztönözzön minket arra, hogy örömmel tegyünk tanúságot az ő jelenlétéről életünkben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Kíváncsian várjuk, hogy az Európai Néppárt képes-e cáfolni a vádakat, kommentálta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Európai Néppártot érintő sajtóban megjelent korrupciós vádakat a kormányinfón. A tárcavezető kérdésre válaszolva azt mondta, az Európai Néppártnak kell választ adnia a sajtóban megjelent korrupciós vádakra. Kíváncsian várjuk, hogy valóban van-e ezeknek alapja, igaz-e, hogy az Európai Néppárt nem egyszerűen csak a sorain belül, hanem az Európai Parlamentben és az európai pénzekkel is megengedi a korrupciót, vagy képesek ezt hitelesen cáfolni, fogalmazott. A Tisza párt Brüsszel támogatásáért cserébe az Európai Bizottság és az Európai Néppárt álláspontját képviseli, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely a Magyar Péter brüsszeli szerepvállalását firtató kérdésre azt mondta, az európai parlamenti vita után senki számára nem lehet kérdés, hogy Brüsszel nyíltan bekíván avatkozni a magyar belpolitikába, és támogatottja is van. Eddig is mindig találtak valakit, akit támogathattak, most éppen a Tisza pártot, tette hozzá. Értékelése szerint ennek valószínűleg az az ára, hogy számtalan olyan ügyben, ahol a magyar érdek eltér a bizottság vagy az Európai Néppárt által képviseltől, a Tisza párt cserébe a magyar érdeket rugalmasan értelmezve inkább az Európai Bizottság és az Európai Néppárt álláspontját képviseli. A kormány nyitott az új kollégium fejlesztési elképzelésekre, a fővárosi lakhatási válság kezelése érdekében, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra bejegyzése szerint a fővárosi lakhatási válság enyhítésének egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapesten tanuló diákok minél nagyobb számban jussanak megfelelő számú és minőségű kollégiumi férőhelyhez. Hangsúlyozta, Karácsony Gergely főpolgármester 2019-es lakhatási ígéreteiből nem lett semmi, sőt egy több száz fős kollégiumi épületet is piacra dobtak, ahelyett, hogy lakhatási céllal hasznosították volna. A kormánynak a fővárossal ellentétben van elképzelése arról, hogyan lehet kezelni a budapesti lakhatási válságot, a Fidesz frakció ebben a munkában pedig partnere lesz a kormánynak, írta a politikus. A jövő nyári szezonban új strand nyílik Balatonfüreden. A balatoni fejlesztéseknek köszönhetően már mintegy másfél kilométeren szabadon lehet sétálni a tó északi partján a Tagóre sétány és a Kisfaludi strand között, közölte a település polgármestere sajtótájékoztatóján. Bóka István elmondta, a fejlesztés második ütemeként 600 millió forintos uniós forrásból készült el az Aranyhíd strand két új épülete. Az első ütemben a strandterületet alakították ki. Hozzátette, 8000 négyzetméteres terület újult meg az önkormányzati tulajdonú strandon. A beruházás illeszkedik azoknak a balatoni fejlesztéseknek a sorába, amelyeknek köszönhetően a jövő szezonban már mintegy másfél kilométer szabadon lehet sétálni a tó körül, közölte. A polgármester tájékoztatása szerint az Aranyhíd strand két újonnan elkészült épületének egyikében étterem üzemel majd a jegypénztárral és a strandfelügyelettel, a másikban pedig a 200 fős strandot kiszolgáló vizes blokkok és öltözők mellett egy 4 évszakos közösségi tér kap helyet. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet zsugorodik, Napközben javulnak a látási viszonyok, a legtöbb helyen kisüt a nap, de északkeleten borult helyenként párás maradhat az idő. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső részeken időnként megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Nyári délután néztél csak rám, simogatta csendben két kezem. Gyorsan este lett, én is néztelek, aztán mi volt, nem emlékezem. Látod, ez a szerelem, ennél nagyobb élmény sohasem kell nekem. Nyári délután néztél csak rám, simogatta csendben két kezem. Sétáltál velem erdő réteken, azt mondtad, hogy szedünk ibolyát. Hát egy kis ravasz, nyár volt, nem tavasz, volt ott minden, nem csak szép virág. Látod, ez a szerelem, ennél nagyobb élmény sosem kell nekem. Sétáltál velem erdő réteken, azt mondtad, hogy szedünk ibolyát.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Az 1919-ben alapított, és 2014 óta ismét a Szépművészeti Múzeum tagintézményeként működő Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum alapításakor és ma is Magyarország egyetlen keleti művészeti múzeuma. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Fajcsák Györgyi főmuzeológust, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgató, akivel munkájáról, a múzeum gyűjteményéről és az őszi programokról beszélgetünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Kezdjük a beszélgetésünket a múzeum jelentőségével, hiszen 2007 óta ön a múzeum igazgatója.
A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum több mint 100 évvel ezelőtt, 1919-ben jött létre az alapító Hopp Ferenc végakarata nyomán, és azóta egész egyedülálló módon Európának ebben a régiójában csak az Ázsiai Művészeti Múzeumnak dedikált intézmény, amelyiknek nagyon jelentős gyűjteményei vannak. Nyilván egész Ázsiát felölelik a gyűjtemények, de a súlypont az Kelet-Ázsia, a kínai, a japán gyűjteményen van, de ezen kívül indiai, délkelet-ázsiai vagy közel-keleti anyagunk is nagyon jelentős, és ma már több mint 30 ezer műtárgyat számlál ez a gyűjtemény, ami a nagyságát, a számát tekintve is, és a műtárgyaknak a jelentőségét, kvalitását tekintve is egészen egyedülálló. De azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy három lábon áll az intézmény, azaz van egy adattárunk, amely a Kelet kutatásnak a magyarországi anyagait gyűjti, egy hatalmas fotótárral, történeti fotókkal és dokumentumokkal rendelkezünk, és ezek nagyon szépen megvilágítják a Magyarország és Ázsia közötti kapcsolatokat, amelyek nagyon nagy múlt tekintenek vissza, és nagyon sok jelentős magyar kutató életműve kapcsolódik ehhez. Elég Baktai Ervinre gondolnunk, vagy Felvinci Takács Zoltánra, vagy Germánusz Gyulára. Ezen kívül pedig a harmadik lába az intézménynek az a könyvtár, amelyik egy ázsiai művészeti szakkönyvtár, és egyedülálló monografikus és folyóirat periódika gyűjteménye van.
Erre a mai beszélgetésre készülve természetesen megnéztem a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum honlapját is, és ott igazgatóasszonyról kiderült a Móra Ferenc díj átvétele kapcsán, hogy ön a doktori disszertációjában már a keleti, elsősorban kínai műtárgyak magyarországi gyűjtéstörténetét tárta fel, és tulajdonképpen a mai napig ez határozza meg tudományos munkáját, hiszen ön felel a múzeumban az igazgatói feladatok mellett a kínai és a koreai gyűjteményért is. Engedje meg, hogy megkérdezzem, miért fordult az érdeklődése a keleti művészettörténet a kínai-koreai tárgyak irányába?
Igazából a kaligráfiával, az az írással kezdődött a történet, az volt, ami a leginkább izgatott, amikor az egyetemre jelentkeztem, és keleti szakokat, kínait és a tibetit elkezdtem, és aztán utána meg is maradt gyakorlatilag mind a mai napig ez a vonzalom, hogy a művészet és a művelődés történetnek a különböző kérdései foglalkoztatnak. Buddhista művészettel kezdtem el foglalkozni a legelején, és aztán utána a doktori téma választása az nagyon sok egyéb szempont figyelembevételével lehetett meghatározni, és ilyen módon gyűjtés történet felé fordult a figyelem, ami akkor a 90-es években egy nagyon-nagyon új terület volt. Abban az értelemben, hogy messze nem foglalkozott vele nemzetközi szinten sem annyi kutató, mint ma, hiszen ma a múzeumoknak az egyik legfontosabb kutatási területe, hogy milyen módon jött létre a saját gyűjteményük, és hogy az a műtárgy állomány, ami egy adott országban, régióban található, az milyen fajta jellegzetességeket tükröz, hiszen pont ebből lehet azt a fajta kapcsolódást nagyon szépen levezetni, hogy minket miért érdekel Ázsia művészete, mit gyűjtöttünk, milyen fajta kérdések foglalkoztatták azokat a szakembereket, akik felgyűjtötték például a két világháború közötti ordoszi bronzanyagot, hiszen a Kína határán élő nomád népeknek, a Xiongnuknak, az ázsiai hunoknak az anyaga, az pontosan ezért izgatta akkor az első múzeum igazgatót, Felvinci Takács Zoltán, de ugyanígy nagyon izgalmas az, hogy miért kezdenek el buddhista művészettel foglalkozni, hogy jelenik meg ez az egész az akkori európai művészettörténet horizontján. Elsősorban a buddhista plasztikák, a szobrászati anyag, a hellenizmus nyomán megjelenő buddhista szobrászat lesz a kapocs Ázsia felé, és ezt kezdik el felgyűjteni, mert ehhez van szeme az európai gyűjtőknek és szakembereknek, és aztán, ahogy megismerik az ázsiai kultúrákat, megismerkednek az írásával, a nyelvével, kezdenek el elindulni abba az irányba, hogy a festészet, vagy a szövegek maguk, a kaligráfiák, az írás izgalmassá válik, mert hogy egyszerűen megnyílik az a világ, érthetővé válik az a világ, ami addig a tudás blokkolása, a tudás át nem adhatósága miatt le volt zárva.
A beszélgetésünk elején Ön által említett rendkívül gazdag gyűjtemény milyen jelentőségű Európában, ha az európai gyűjteményeket tekintjük?
Az európai gyűjteményeket tekintve ugye a nagy gyarmati birodalommal rendelkező Anglia, Franciaország után a mi régiónkat tekintve messze vezető, mind a mennyiségét, mind a kvalitásait tekintve. Nagyon szerencsések vagyunk a tekintetben, hogy nagyon korán jutottunk el terepre. Ne felejtsük el, több mint 150 évvel ezelőtt Eötvös Józsefnek a megbízásából állami gyűjteményezésre megy Szántos János Ázsiába, az akkori Osztrák-Magyar Monarchia kelet-ázsiai expedíciójával, és gyűjt több mint 2500 tárgyat magyar közgyűjtemények számára. Ez egy annyira korai dátum az európai összehasonlításban is, hogy páratlanul izgalmas, hogy ennyire korán elkezdődik már a közgyűjteményeknek a gyarapítása. Aztán utána ez nagyon szépen később is bővül, és gyakorlatilag az egyik legelső múzeum 1919-ben a Hope Múzeum, avval a nagyon-nagyon új és határozott szándékkal, hogy csak Ázsia művészetére fókuszáljon. Ez, ha megnézzük ma, a British Múzeum nem csak ázsiai művészetet gyűjt, a Victor and Albert Múzeum nem csak ázsia művészet gyűjt. Ebből a szempontból mondjuk a Musée Guimet Párizsban, amelyik párhuzamba állítható, vagy a kifejezetten előképnek tekinthető Ostasiatisches Museum Berlinben, ami ma a Humboldt Fórumnak a meghatározó intézménye, de kvalitását tekintve, a tárgyanyagunkat tekintve nagyon-nagyon sok helyen teljesen párhuzamba állíthatók a gyűjteményeink.
Beszéljünk kicsit arról, hogy mit láthatnak az érdeklődők a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban itt az Andrássy út, Bajza utca sarkán. Mit tekinthetnek meg, milyen időszaki kiállításaik vannak, és szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani az Önök honlapját is, ahol ezekről a programokról, akár a plakát kiállításról is tájékozódhatnak.
Az idei évben indiai művészet áll a kiállításainknak a fókuszában. Mi ugye minden évben cseréljük, és időszaki kiállításokon mutatjuk be a különböző ázsiai kultúrákat. A Buddhák földjén című kiállításunk az a buddhista művészetnek a gyökereihez vezet el. Ugye az indiai szubkontinens északi részén, a mai Afganisztán és Pakisztán területén található a Swat folyó völgye, ahol először megszületett az antropomorf buddha ábrázolásoknak a sorozata. Ugye Nagy Sándor hódításai nyomán kerülnek erre a vidékre olyan mesterek, akik a hellenisztikus szobrászatnak az ismérvei alapján elkezdik a buddhista istenségeket is megformálni, és ezek a nagyon-nagyon izgalmas és szép első buddhista ábrázolások a mi gyűjteményünkben is szép számmal találhatók. Egy szegedi származású, Indiában működő műkereskedő Schweiger Imre adományozta a gyűjteményt a múzeumnak, amiből az egész gyűjtemény ma látható. Kiállításon mutatjuk be ezeket a darabokat, és ennek kapcsán a buddhista művészetbe, annak a szellemiségébe lehet bevezetést kapni. A kertben pedig az Indus-völgyi civilizáció fölfedezésének 100. évfordulója kapcsán egy tablókiállításon lehet az indiai civilizációnak a kezdeteivel megismerkedni, és akkor már rögtön a kertnél tartok, ami egy nagyon vonzó látogatási célpont is, hiszen maga Hopp volt az, aki azt a kerti atmoszférát, milliót megálmodta, amit ma is a látogatók láthatnak, hiszen ő vásárolt ázsiai szobrokat, hindu, jaina, buddhista szobrokat a kertbe, és olyan növényeket igyekezett köréjük telepíteni, amik jellegzetesek az ázsiai kontinensen. A kert közepén álló hatalmas ginkófánk, az még Hopp Ferenc ültette fa, a növények szépségével pedig kerti sétákon lehet megismerkedni, ami azt gondolom, hogy nagyon sokaknak lelki fürdő is lehet, hiszen lehet gyönyörködni a növényeknek, a fáknak, a bokroknak a színeiben, és a nagyon különleges, megfaragott ázsiai műtárgyaknak a szépségében.
térítésmentesen, tehát ingyenesen látogatható a kert a múzeum nyitvatartása idején, ami azt gondolom óriási dolog, hiszen varázslatos az egész. Szeretném felhívni a rádióhallgatók figyelmét arra is, hogy november 9-én 11 órától a múzeumok őszi fesztiválja keretében kifejezetten egy botanikai sétát terveznek a kertben. De lesz október 31-én őszi szünetelés.
A gyerekeknek hirdetjük meg a szünetekben ezeket a programjainkat, amikor a múzeumpedagógus kollégánk foglalkozik velük valamilyen kreatív foglalkozás keretében, többnyire a kiállításnak a témájához kapcsolódva, és az őszi szünetben is lesz délutáni és délelőtti alkalom is, amikor nyugodtan hozhatják a szülők, nagyszülők a gyerekeket, akik hangulatos két órát el fognak tudni tölteni ezen a foglalkozáson a múzeumban.
Itt az Andrássy úton sétálva a múzeum előtt most is plakát kiállításba gyönyörködhetünk, amely bemutatja a kert különleges növényeit, és egy nagyon izgalmas építményre hívja fel a figyelmet, a holdkapura, amelyen át, mint egy ilyen titokba beleshetünk. Ezen a plakát kiállításban te a szertartásra felhívó gondolatokat is láttam, ami szintén a nyugalmat sugározza, és azt hiszem, hogy kevesen ismerjük. Én például nem ismerem a japán te a szertartást. Hogy lehet itt önöknél megismerkedni ezzel?
Az idei évben hatalmas örömünkre a múzeumban megnyílt a japán te a szertartás szoba, ami egy autentikus japán belső építészeti kialakítású tér. Egy japán teaszertartás iskola, az Uraszenke iskola főépítésze segítette a munkánkat, hogy minden részletében, a megjelenésében és a berendezésében is teljesen autentikus legyen ez a tér. Ez egyfajta meditáció, ha úgy tetszik, a teaszertartáson való részvétel, aminek a lehetősége adott a látogatók számára is. Minden hónapban hirdetünk legalább két olyan napot, amikor 3-3 fős turnusokban lehet részt venni ezeken a teaszertartásokon, amit avatott teaszertartásmester, Japánban képzett japán teaszertartásmester vezet. Ezeken az alkalmakon lehet megismerkedni azzal, hogy milyen fajta módon vesznek részt a tea iváson a japánok és a japánok nyomán az erre nyitott külföldiek is. A teaszertartás szobáknak a berendezése, a felépítése az abszolút sugall valami nagyon-nagyon átütő belső békét, megfontoltságot, nyugalmat, és amikor valaki egy teaszertartáson részt is vesz, akkor az ízeknek, a tapintásnak, a hangnak, tehát az összes érzéknek a harmóniáját meg tudja tapasztalni. A múzeumban van egy rávezető tér erre a teaszertartás szobára, ahol harmatos ösvény néven olyan fajta tárgyakat, olyan fajta gondolatokat ismerhet meg a látogató, ami a teázáshoz kapcsolódik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas út mindenki számára, egy belső út, amit végig lehet, és érdemes is végigjárni. Talán meg lehet ennek révén tapasztalni, hogy milyen módon gondolkodnak az ázsiaiak.
Bizonyára érdekli a rádióhallgatókat a kínai nyelvvel. Hogy sikerült megismerkednie, illetve megbarátkoznia, hiszen egész munkásságához nyilván szüksége van a nyelv ismeretére. Tehát, hogy miben hasonlít, és miben különbözik a mi magyar nyelvünktől, amely rendkívül büszkék vagyunk, hiszen a kreativitást is segíti.
A kínai nyelv az egy egészen más felépítésű nyelv, de egy rendkívül képszerű nyelv, vizuális a végtelenségig, hiszen avval, hogy írási jegyekkel írunk, minden egyes írásjegynek van egy képi és egy hangzó része. Ez egy nagyon izgalmas memoriter feladat, hogy ezeket milyen módon lehet megjegyezni. Egyfelől ez volt nagyon vonzó, a látványuk, hiszen ők az írást olvassák, de valójában képeket látnak. És a mai 21. századi vizuális kultúrában mindenki ez rendkívül közel hozza ezt a világot, mert hogy ők hosszú év ezredek óta látják ezeket az írásjegyeket, tudják értelmezni is. Ami a többi nyelv esetében egy rendkívül nehéz kérdés, mert ugye mi nem biztos, hogy már az Ómagyar Mária Síralomnak a szövegét olyan nagyon egyszerűen érteni tudjuk, ők pedig több ezer éves szövegeket az írásjegyeknek a hasonlósága, azonossága okán könnyebben, egyszerűbben tudnak befogadni. Engem igazából az írás, amira bulejtett, egyszerűen ez egy annyira izgalmas és annyira szép mesés világ, hogy aki ebbe belekeveredik, belegabajodik, az nagyon nehezen tud ebből kikerülni, úgyhogy az egyetemen elkezdtem kínaiul tanulni, és azóta is tanulom. Gyakorlatilag nincsen olyan hét, hogy ne látnék valami olyat, amit még soha nem láttam, és érdemes arra, hogy az ember megjegyezze, megtanulja.
A mai fiatalok vajon Kínában mennyire fordulnak az ősi hagyományok felé? Mennyire fordulnak az írás, a művészet, a művészettörténet felé? Illetve hogyan jelenik meg ennek az utóhatása a mai kínai művészetben? Hiszen önök kortárs alkotásokat is gyűjtenek.
A kínai művészettörténetben van egy nagyon-nagyon erőteljes paradigmaváltás nagyjából a 20-21. Század fordulóján. Nagyon határozott volt mindig is a kínaiak számára a hagyományoknak az ismerete és továbbvitele, és ez most egy egészen újfajta újjászületésen esett át. A kínaiak pontosan tudják, hogy a múlt nélkül nincsen jövő, és egyszerűen a művészeti kifejezés formáikban is nagyon tudatosan törekednek arra, hogy a múltnak a művészi kifejezés formáit beemeljék a 21. század világába. Tehát ez a fajta átmenet, ez az ő esetükben sokkal egyértelműbb, mint a mi esetünkben. Nekünk a tradíciókhoz, a múlthoz, a hagyományhoz való viszonyulásunk nagyon ambivalens ahhoz képest, amit az ázsiai kultúrák, és itt most a kínain kívül a többiről is beszélek, meglát, megvalósít. A számukra ez egy teljesen egyértelmű dolog, hogy enélkül nem lesz tovább lépés. Az, hogy ezt mennyire képesek a fiatalok magukévá tenni, ez abból a szempontból érdekes dolog, hogy a modern művészetnek a kifejezési formáiba nagyon merészen alkalmazzák a hagyománynak a tartalmait, meg a hagyománynak a formáit is. Sokkal merészebben, mint mi. Gondolok itt arra, hogy például Ázsia szerte nagyon nagy divatja van a régi viseleteknek. Teljesen újra gondolva is, de hordják, viselik, akár a japánok, akár a koreaiak, akár a kínaiak. Egész mozgalmak vannak, amik ezt a revivalt próbálják meg erősíteni. Nálunk ez sokkal bizonytalanabb, sokkal nehezebben megléphető. Ez talán abból is következik, hogy a kínai civilizáció az nagyon folytonos, több mint 5000 éves folyamatot tud magáénak, és ez a fajta időtáv, ez nagyon sokban segíti ennek a hagyomány továbbvitelnek a hitelesítését, újból és újbóli elfogadtatását, továbbvitelét.
Nagyon gazdag az önök gyűjteménye, dél-kelet-ázsiait, himalájait, indiait, japán, kínait, koreait, közel-keletit, mongol, sőt a szicsi gyűjtemény is önökhöz tartozik. Várható-e, hogy ezeknek a kiállítására folyamatosan sor kerül, vagy az érdeklődők menjenek a könyvtárukban, amire a beszélgetésünk elején felhívta a rádióhallgatók figyelmét?
Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárba, de én azért remélem, hogy a gyűjteményeink egymás után folyamatosan bemutatásra kerülnek. Az igazi nagy vágy az az, hogy legyen egy állandó kiállítása a múzeumnak, egy olyan helyszínen, ahol méltó módon lehetne a kultúrákat bemutatni, hiszen az anyagunk nagy része raktárban van jelen pillanatban, és ha 1%-át minden évben meg tudjuk mutatni a látogatóknak a belföldi és a külföldi kiállításainkon, akkor az már egy óriási nagy szám. Én nagyon remélem, hogy egyszer eljutunk oda, hogy lesz ázsiai állandó kiállítása Magyarországnak, Budapestnek, mert megérdemelné ez a város, és megérdemelné az ország is.
Arra kérném igazgatóasszonyt, emeljen ki néhányat a könyvtárban olvasható izgalmas kiadványok és a saját kiadványaik közül.
A könyvtárunk az lényegében Hopp Ferenc könyvtára óta folyamatosan gyarapszik, és ma több mint 40 000 kötetet számlál. Az érdeklődők lényegében Ázsia minden kultúrájáról olvashatnak, és a művészet, a képzőművészet, iparművészet tematikájánál jóval szélesebb merítésű a könyvtár, hiszen az irodalom, a zene, a tánc, a film, az ugyanúgy hozzátartozik az ázsiai művészetek legfontosabb kifejezés formáihoz. Ugyanakkor én nagyon biztatok mindenkit arra, hogy forgassák azokat a köteteket, amiket a múzeum az elmúlt évtizedekben kiadott. Több könyvsorozatunk is van. Az egyik, az kifejezetten a fiatalok szól, az ázsiai kultúrákról tematikus kis köteteket jelentettünk meg. Én nagyon örülnék neki, mindenki annyit tudna Kínáról, Koreáról, vagy Japánról, vagy Mongóliáról, mint amennyi ezekben a kötetekben megjelent a nyelvről, az országnak a fekvéséről, az étkezési szokásaikról, vagy a sportjukról. De minden kiállításhoz megjelentettünk monográfiákat, tanulmányköteteket, amik az adott kiállításhoz kapcsolódóan nagyon széles merítéssel járják körül a témát, de van történet keleti fotókat bemutató könyvsorozatunk is, ami a magyarországi utazóknak az ázsiai fotóit veszi górcső alá, és hihetetlenül izgalmas és ritka anyagokat lehet látni az ottomán birodalomról, vagy Kóreáról. Ugyanakkor van egy harmadik könyvsorozatunk is, ami pedig a gyűjteményekhez kapcsolódó kutatásokat adja ki könyvformában. A legutóbbi időben a baktai gyűjteménynek jó néhány meghatározó, fontos kutatási eredményét adtuk ilyen módon közre. Akár olvasni lehet Indiáról a baktai által írt keleti levelekben, lehet az indiánokról, az indiánozás hagyományairól olvasni, vagy baktainak a kutatásairól, egészen széles spektrumban a csillagászattól a vegetariánizmusig.
Október 2-án ünnepelték Mahatma Gandhi születésnapját. Ezt a napot az ENSZ az erőszakmentesség világnapjává nevezte ki. Gandhiról közismert a béke szeretete.
Igazából Gandhi az ő neve, az ő munkássága. Abszolút az erőszakmentességgel fonódott össze. Nem véletlenül nagy léleknek hívják Mahatmának az indiaiak. Az indiai kormány ajándékaként az 1970-es évek eleje óta van egy Gandhi mellszobor a kertünkben, ami természetesen hozta magával azt a szándékot, hogy ünnepeljük meg az ő munkásságához kapcsolódóan az erőszakmentességet. Ennek az aktualitása azt gondolom magáért beszél, hiszen az a fajta ellenségeskedés és az a fajta háborúskodás, ami az egész világnak a mai mindennapjait meghatározza, pont az ő személyében egy hatalmas nagy felkiáltójel, hogy nem csak így lehet megoldani konfliktusokat és problémákat.
A mai egyetemisták mennyire érdeklődnek a keleti kincsek, akár a zene, a tánc, vagy nevezetesen a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum tárgyai iránt, hiszen önöknél olyan program is van, hogy a múzeum házhoz megy.
Megpróbáljuk a legfiatalabbakat megszólítani úgy, hogy mi is kihelyezett foglalkozást tartunk igény szerint, vagy megfelelő korosztálynak elképzelt foglalkozást a múzeum tereiben, kiállító tereiben, kertjében tudunk tartani, de én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az egyetemistákat, a fiatal felnőtteket sokkal jobban be lehetne vonzani, ezért szervezünk előadássorozatokat a múzeumban, most is kettő kapcsolódik például a kiállításunkhoz, van egy népszerűsítő mandala előadássorozat, ami szélesebb spektrumban mutatja be Indiát, és van egy kifejezetten tudományosabb igénnyel készült előadássorozatunk Sutra címmel, amit két hetente lehet látogatni. A kiállító térben tartott előadás formájában lehet ismerkedni Indiával, az indiai művészettel, ikonográfiával, és hát ami egy lehetőség, hogy az egyetemistáknak rendszeresen tartunk tárlatvezetéseket. Többnyire azok a kurátorok, akik a kiállításokat létrehozzák, hogy a lehető legavatottabban és a legszakszerűbben tudjuk őket bevezetni, akár a képzésükhöz kapcsolódóan az ázsiai kultúrákban, akár pedig a munkájukhoz kapcsolódóan, hiszen én azt gondolom, hogy ma már nem lesz olyan fiatal, aki nem találkozna a munkája során ázsiai partnerrel, ázsiai termékkel, ázsiai technológiával, és azokat az alapfogásokat, hogy milyen módon lehet kommunikálni velük, milyen módon érdemes velük gyümölcsözően, kapcsolatépítően együttműködni, azt azért akkor lehet elsajátítani, hogyha a kultúrájukról is van fogalmunk, hiszen az egy hatalmas nagy lehetőség, hogy ha ismerünk valamit, és ezt kapcsolatépítésben kamatoztatni tudjuk, akkor biztos, hogy sokkal sikeresebbek leszünk az együttműködésben is.
Kedves hallgatóink, dr. Fajcsák Györgyi főmuzeológussal, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatójával a múzeum gyűjteményéről, kiállításairól, valamint a keleti műtárgyak magyarországi gyűjtésének jelentőségéről beszélgettünk. Fülöp Csaba technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink! Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Folytassuk az engesztelésről szóló elmélkedésünket. Az engesztelés mindenek előtt lelkitett, bár sokszor testi cselekedetekben nyilvánul meg. Jézus azt mondja, Amikor tehát felajánlod adományaidat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, és csak akkor menj, és ajáld föl adományodat. Tehát ahhoz, hogy Jézus nagy engesztelő áldozatába bekapcsoljuk a mi kis áldozatainkat, amik nekünk nem is olyan kicsik, az először tisztítsuk meg szívünket, lelkünket, hogy ez az áldozat, amit Jézus keresztjéhez kapcsolunk, ez tiszta, engesztelő áldozattá váljon. Béküljünk ki mindenkivel, és akarjuk jobbá tenni az életünket. Forduljunk el minden bűntől, iszonyodva, útállattal, és forduljunk az Isten felé, tehát térjünk meg. És minél inkább a lelkünk megtisztításával, a bűnbánattal közelebb kerülünk Jézushoz, egyre tökéletesebben egyesülünk vele, annál tökéletesebb az engesztelő áldozatunk is. Most hallgassunk meg Faustina nővér naplójából egy idézetet, a 948-as pontot. Ma a pasió alatt megpillantottam a meggyötört Jézust. Fején tövis koszorú, kezében nátszál. Jézus hallgatott. A zsoldosok versengbe fáradoztak kínzásán. Jézus semmit sem szólt, csak rám nézett. Erre a pillantásra megéreztem szörnyű kínjait. Mi még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt. Lelkem tele van fájdalommal és vágyakozással. Nagy gyűlöletet éreztem lelkemben a bűn iránt. A saját legkisebb hűtlenségem is óriási hegynek tűnik. Önmegtagadással és vezekléssel engesztelek. Ha meggyötört Jézust nézem, szívem meg akar szakadni, és azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Eddig Faustina nővér naplójából idézett. Hallhattuk, hogy Faustina nővér milyen együttérzéssel fordult Jézus szenvedéséhez, és mennyire átélte ezeket. Azt mondja, még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt is. Nagy gyűlöletet érzett a bűn iránt. Még a legkisebb hűtlensége is óriásinak tűnt Faustina nővér előtt. És úgy belegondolhatunk a napjainkba, mivel töltjük a napjainkat, amik olyan gyorsan tova tűnnek, olyan rövidek. És hányszor döntünk rosszul, hányszor döntünk úgy, hogy Jézust kihagyjuk egy-egy programunkból, az életünk egy-egy részéből, és hűtlenek kiválunk. Milyen hideg tud lenni a mi szívünk is, és milyen messzire tudunk kerülni Jézus szerető szívétől. Engesztelővé válik a mi lelkünk is, mi szívünk is, ha egyre inkább megértjük és felfogjuk Jézusnak ezt a mérhetetlen szenvedését a lelkekért, és egy kicsit is megtapasztaljuk ezt a szenvedést, hogy egy kicsit is engedi Jézus, hogy mi is átéljük ezt a lelkek utáni szomjúságát, vágyát, akkor mi is egyre inkább a lelkek felé fordulunk, a bűnös lelkek felé fordulunk, és engesztelünk értük, és mindent megteszünk azért, hogy ezek a lelkek megismerjék Jézust, és megszeressék, és megmeneküljenek az örök haláltól. Minél jobban szeretjük Jézust, annál jobban szeretjük az embereket is, és annál jobban szeretjük önmagunkat is. És annál nagyobb egységben vagyunk a Szent Háromságos Egyistennel. Jézus, ugye, aki tökéletes egységben van az Atyával, és ez minden egységnek az alapja. Ádám és Éva, amikor elkövette a bűnt, akkor ez az egység megtört, megsérült. És az engeszteléssel, az imával, a vezekléssel, az áldozatok önkéntes vállalásával ezt az egységet formáljuk, alakítjuk önmagunk és Isten között is, önmagunk és az emberek között is. Mert az az egység nem csak Isten és az ember között sérült meg, hanem ember és ember között is, és az ember önmagával is meghasonult, önmagával sincs egységben. Nem elég hiteles, nem azt mondja, amit gondol, nem azt cselekszik, amit mond, és így tovább. Jézus az, aki tökéletes egységben van az Atyával is, önmagával is, és ő a hitelességnek is a példaképe. És azt mondja Faustina nővér, hogy azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Mi is belegondolunk abba, hogy környezetünkben lévők, akár a családtagjaink, akik eltávolodtak Istentől, férjünk, gyerekeink, unokáink, vajon mi lesz velük, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni? Ha nem akarják elfogadni azt a kegyelmet, ami a húsvétból fakad, a húsvéti kegyelmet, a megváltás kegyelmét. És minél inkább belegondolunk ebbe, annál buzgóbban harcolunk a lelkekért, elsősorban a családtagjainkért, és mint hogy egy jó édesanyja is az életét is odaadja a gyermekeiért, ugyanúgy mi is egyre inkább életünket adjuk azokért, akik körülöttünk vannak, hogy minél előbb megtérjenek, Jézushoz térjenek, hogy el ne vesszenek. Jöjjön egy másik idézet Faustina nővér naplójából. Beteg voltam, nem vehettem részt a szentmisén. Kis idő múlva megpillantottam a szűzanyát, kimondhatatlan szépségében. Azt mondta, leányom, imád, imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. 9 napig végez engesztelő szentáldozást, s kapcsolódj bensőségesen a szentmise áldozatba. A 9 nap alatt áldozatként fogsz állni Isten előtt. Mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lelkedben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Eddig az idézet. Szűzanyát látta meg Faustina nővér, úgy szólított, hogy leányom, és azt mondanék, hogy imád, imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanolyan aktuális ez a mondat ma is, mint akkor, és tudjuk, hogy a szűzanya bárhol jelenik meg, Fatimában, Lourdesban, Medjugorjeban, vagy máshol, mindig imád, áldozatot és bűnbánatot kér az egész világért. És azt is mondja, hogy 9 napig végez engesztelő szent áldozást. Szent áldozásnak ott van az engesztelő jellege. És hogy kapcsolódjon be bensőségesen a szentmise áldozatba. Ugye a szentmise áldozatban jelen valóvá váló Krisztus áldozatába egyre tökéletesebben belekapcsolódjak, hozzá kapcsolva az én személyes áldozatomat. És azt is mondja, hogy mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lélekben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Ami azt is jelenti, hogy lélekben állandóan Krisztussal lenni, őt szemlélni, ő benne élni, tudatosítani magunkban az ő állandó jelenlétét. És eszembe jut Bódi Mária Magdika mondata, amikor az édesanyja bement hozzá, és ott találta az ágya mellett térden állva imádkozni, és ahányszor csak bement hozzá, akár nappal, akár éjjel, szinte mindig így találta Magdikát, és azt mondta neki az édesanyja, hogy Magdikám, túl sokat imádkozol, meg fogsz betegedni. És azt mondta Bódi Mária Magdika, édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. Bódi Mária Magdika egy igazi engesztelő lélek volt, majd még esetleg visszatérek rá, mert nekem az egyik példaképem. Most az engesztelés témaköre kapcsán idézzük föl a fatimai jelenéseket, amik 1916-ban kezdődtek. Rendkívül aktuálisak, minden üzenete, akár az angyali üzenetek, akár a szűzanya üzenetei ma is érvényesek, és talán soha ennyire aktuálisak nem voltak. 1916 tavaszának vége felé, tehát egy évvel Szűz Mária első jelenése előtt a kis rokon gyermekek, Lúcia Jácinta és Francisco hirtelen egy a fák koronája felett egy áttetsző, lebegő alakra lettek figyelmesek, aki olyan vakítóan fehér volt, mint a hó. A lény közelebb jön, és arconásai, amelyek földön túli szépségűek, egy 14-15 éves ifjúé. A gyermekekhez odaérve barátságosan szólítja meg őket. Ne féljetek! Én a béke angyala vagyok. Imádkozzatok velem! Azután letérdel, és homlokával a földet érinti. A gyermekeknek a következő imát kell háromszor elismételniük. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, hogy bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Majd ezt követően felegyenesedett, és így szólt. Így kell imádkoznotok. Jézus és Mária szívei meghallgatják imádságotokat. Figyeljük meg az angyalnak az érkezését, viselkedését, azzal kezdi rögtön, hogy ne féljetek, ugyanúgy, mint amikor Máriának megjelent, mert amikor az ember találkozik a természet felettivel, találkozik az Istenivel, akkor mindig van egy ilyen istenfélelem, és van egy elbűvöltség is, egy elragadtatás is. Bemutatkozik, én a béke angyala vagyok. Mennyire szükség van a béke angyalára ma is. A béke fejedelme a béke angyalát küldi el nekünk, és küldte el akkor is, és Medjugorjéban pedig béke királynőjeként a szűzanya maga jelenik meg, már több mint 40 éve. Folytatásaként a fatimai jelenéseknek. És azt mondja az angyal, imádkozzatok velem. És nézzük meg, hogy kezd el imádkozni az angyal, letérdel, és homlokával a földet érinti. Micsoda alázat, micsoda hódolat az Isten előtt. De nekünk utánozni kell az angyalt, mert ő színről színre látja az Istent, és ott van előtte. És egy csodálatos imát tanít meg a gyerekekkel. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Csodálatos engesztelő imádság másokért.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.